egy cumit a szádba, hogy még egy darabig csendben legyél. Tehát ez egy olyan anyag, ami messze tizenéveseknek, vagy inkább fiatal felnőtteknek szól, így a hitben. És a férfivá válás, a nők esetében ez egy picit nehezebb, a férfivá válás utolsó lépéseit vezeti, menedzseli. Úgyhogy most éppen egy olyan témánál tartunk, aminek az a címe, hogy adakozás. Adakozás. A vallásotok előírja, hogy adakozzatok. Mindjárt körbe küldünk egy kalapot, és rögtön kipróbáljuk, hogy mennyire vagytok jók ebben. És azt kell mondanom, hogy azt hiszem, hogy sok embernek a zsebében kinyílik a bicska, amikor ezt hallja. Ugye katolikus templom, ott vagyunk, vagy református, vagy a Biblia szól, egyház, tök mindegy, megy körbe a kosár. Tudjuk mi, miről szól ez? Ha. Tudjuk mi? A pénzről szól, hát nézd meg. Szedik a pénzt. Hát erről szól. Hát hogyne. És igazatok van. Tehát úgy értem, hogy tényleg úgy van, hogy a történelem során esetleg valódi szellemiséggel indult közösségek, amik megnőttek és később elintézményesedtek. Mint amilyen például, tehát nem akarok, de majdnem minden nagy egyház. Eredetileg többnyire egy jó szándékkal indult, ami megnőtt, egy ponton egy intézményé vált, az intézményből a szellemiség kihalt, megmaradt a rendszerben bűnös emberek, akiknek már semmi köze nincs se a Bibliához, se Istenhez, se semmihez, csak magukhoz, a saját érdekeikkel, hatalomvágyjal, pénzéséggel, és így tovább, és még mindig Isten zászlaja alatt már a saját malmukra hajtották a vizet. Nagyon sok egyházi szervezet nem Isten országának, hanem a világnak a része. Tehát ránézek egy nagy egyházi intézményre, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a világ. Tehát az a rendszer, ami független Istentől, amely önmagát kirángatja Isten szerető kezéből, és azt mondja, hogy én tudom, hogy mit akarok csinálni, és azt fogom csinálni, tőled függetlenül. És ez az előítélet ott lehet bennünk. És amikor ezt a témát, hogy adakozás halljuk, akkor lehet, hogy a saját jó szándékunk mellett ez az ellenérzés belekeveredik. De mi most nem erről akarunk beszélni. Mi arról akarunk beszélni, ami a lényeg, ami tényleg ott van. És egy óránk volt már erről, és akkor azt mondtuk, hogy Isten alaptermészete az adás. Hogy az, hogy mi létezünk, lehet, hogy most fölállok, mert többen vagytok annál, hogy látnátok engem. Jó, tehát az adás. A Biblia azt tanítja, hogy Isten a valóságunk végső oka. Ez most egyszerű filozófia, egyszerű világkép, az eredet kérdése. Honnan van az, ami van? Ugye? Most ezt nem fogjuk végigvenni, mert ez egy teljes óra lenne, de ha az egyszerű ok-okozati törvényt alapul véve keressük valaminek a magyarázatát, akkor minden okozatnak kell, hogy legyen egy olyan oka, amely mennyiségileg és minőségileg megfelel az okozatnak. Tehát mennyiségileg az oknak legalább akkorának kell lennie, mint az okozat, és minőségileg legalább azon a szinten, vagy felette kell lennie, mint az okozat. Nagyon egyszerű, ugye? Tehát ha látok a sivatagban egy karórát, ez az én kedvenc példám, akkor nem hajolok le, és veszem fel az órát, és mondom azt, hogy jé, a szél, meg a homok, meg a véletlen, mit csinál itt? Nem, mert egy olyan bonyolultságú, olyan rendezettségű dolgot látok, amiből egy olyan szervező elvre következtetek, amely minőségileg felette áll annak a kategóriának, ami a kezemben van. Ha rendet látok, akkor egy rendező elvet keresek, és nem feltételezem, hogy a véletlen, és tehát most ebben nem menjünk bele. De a lényeg az, hogy ha megnézzük, akkor ezen a láncon végigmenve mi egy olyan végtelen, egy olyan végső okot keresünk, amely mennyiségileg végtelen. Miért? Mert a mi világunkban megfigyeljük a végtelent, mint mennyiségi kategóriát, igaz? Egy véges nem lehet oka a végtelennek. Ugye? Mert a véges kisebb, mint a végtelen. És akkor ez az egyszerű törvényszerűség, amit a világunkban megfigyelünk, kizárja a végest, mint a végtelen végső okát. Jó? Tehát a végső oknak végtelennek kell lennie. Minőségileg pedig a legmagasabb kategória, amit megfigyelünk, az a személyes. Észrevettétek? Hogy nagyon nagy különbség van a pulpitus és köztem. És a legnagyobb különbség az az, hogy a pulpitus személytelen. Hogy vagy, pulpitus? Hogy te milyen szemtelen vagy, nem is válaszolsz? Persze, hogy nem. Nem is hallom, amit mondasz, nem is értem, amit mondasz. Én nem is vagyok. Én már ugye vagyok, de nem vagyok személyes. A macskámat is kérdeztem, nincs macskám, kutyám van. A kutyámat is kérdeztem. Az se van. Ő már egy élőlény, mozog, működik, de az ember személyessége és az állat lelke, léte között van egy nagyságrendi különbség. Oké, tehát ha körülnézünk, akkor azt mondjuk, hogy a személyes a maga érzéseivel, a vágyaival, a szeretet, egy ámulatos dolog. A kő nem szeret. Észrevetted? A kocsit se szeret. Nem bizony. A végső oknak legalább személyesnek kell lenni minőségileg, ugye? A személytelen hogy lehetne oka egy személyesnek? Akkor az megint a kvarcóra és a véletlen, ugye? Úgyhogy a valóságunknak van egy végtelen, személyes, végső oka. Őt hívjuk Istennek. Ha nem személyes, akkor lehet, hogy ő van, de nem lehet Isten. Akkor amögött kell lennie még valaminek, aki személyes és végtelen. Ha személyes, de véges, akkor azt mondjuk, szevasz, örülök neked, de te se lehetsz Isten, mert Istennek végtelennek kell lennie. Én a legvégét, a lánc végét keresem. És őt akarom imádni, és őhozzá akarom igazítani az életemet. Mindenki, aki közte van, hello, örülök neked, szevasz, de én megyek tovább, és keresem a végső okot. És ugye mi keresztények abban hiszünk, hogy a Biblia írja le a világunk végső okát a legtökéletesebben. Ő Isten, és megfelel minden filozófiai elvárásunknak. Na most figyeljetek, a valóságunk végső oka Isten adakozó. Ezt érted? Az ő alaptermészete az adás. Az adás. Mi nem lennénk, ha ő nem akart volna adni életet? Azt mondta, hogy nincs emberiség, akarok emberiséget. Adok egy valóságot nekik, teremtett egy világot, amiben élhetünk, aztán megteremtett minket, aztán adott nekünk áldásokat, egy környezetet, aztán adta önmagát nekünk. És erről beszéltünk két héttel ezelőtt, hogy ugye az ember legnagyobb problémája az, hogy elvétette a célját. A célja az embernek az, hogy Isten családja legyen, hogy Istennel egy nagyon önfelett, szabad, bensőséges kapcsolatban legyen, mint férje a feleségével, mint apa a fiával, mint ahogy a fej kapcsolatban van a saját testével. Az ember célja, hogy Istennel éljen, hogy minden, ami Istené, az övé legyen, és Isten pedig örökösöket, egy családot kapjon az emberben. És ebben a kapcsolatban Isten megdicsőüljön, azaz a saját nagyszerűségét átadva nekünk a nagyszerűsége visszatükröződjön. De mi szabadok vagyunk. És mi emberek fogtuk magunkat, és elsétáltunk Istentől. Szia, Szepi! Hát ha előbb jöttél volna, beszélned kellett volna. Majd utána? Jó. Oké, szabadságot kaptunk, ahol ezt a szabadságot mi egyre többen leszünk. Imádkozzunk még egyet. Szia, Anna-Mari! Ezt a szabadságot arra használtuk, hogy elsétáltunk Istentől. Emlékeztek, múlt héten beszéltünk. Csá, papa, én ezt bírom egyedül is. Hello! Ez a bűn. Ez az emberiség nagy céltévesztése, hogy egy Istennel való kapcsolatra lettünk elhívva, fogtuk magunkat és elsétáltunk. Most ez nem csak egy egzisztenciális probléma, hanem egy jogi probléma is. Mert a véges ember, ahogy elszakad Istentől, ezen a fő hibán kívül elkezd elkövetni egy csomó más hibát is. Hisz önmagában véges, önmagában gyarló, önmagában gyenge, ha nem fogom a papa kezét, akkor minden második mondatom hülyeség lesz, minden harmadik döntésem ártani fog valakinek, minden negyedik dolog, amit csinálok, önpusztító lesz, és ezt Isten jogilag is bűnnek hívja. Azt mondja, hogy figyelj, én szeretek, a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, te elmentél tőlem, és elkezdtél rosszat tenni a fele barátodnak. Most akkor ezt hagyjam? Úgy értem, hagyjam, hogy kinyírjátok egymást? Azt mondjam, hogy hát aranyosak, én ezt hagyom. Nem hagyja, azt mondja, hogy nem. Az én világomban szeretet uralkodik, és a bűnnek itt nincs helye. Úgyhogy bajban vagyunk. Arra vagyunk elhívva, hogy kapcsolatban legyünk Istennel, elmentünk, az egész életünk produkálja a bűnt újra meg újra, és még ha meg is javulunk, ami lehetetlen, oké, tehát ha egy fél életen keresztül próbálsz megjavulni, egy egész életen keresztül, mint amikor egy disznót megfürdetsz, és aranykarikát raksz a fülébe, mit csinál 3 óra múlva? 3 óra, nem kell 3 óra, 1/2 óra múlva. Ugyanúgy a sárban hempereg. Ezt csinálom én is. Azt akarod mondani, hogy disznó vagyok? Te mondtad. Jó, tehát a lényemnél fogva ez így nem működik. Úgyhogy bajban vagyunk. Bajban. És ezt éli meg az emberiség. Csak nem így. Ugye azt éljük meg, hogy üres az életem. Hogy ha bár tele vagyok pénzzel, szép kocsit vezetek, depressziós vagyok. Hogy a problémáimmal csak viszonylag tudok megküzdeni. Hogy miután mindent elértem, és mindent úgy csinálok, ahogy akarok, akkor is üres. Hogy keresem az igazi szerelmet, és remélem most megtaláltam, de ez a 99. alkalom, és eddig egyszer se jött be, reméljük most, és tehát, hogy valahogy nem, semmi sem működik úgy, ahogy kellene. Elveszettek vagyunk, de tartom magamat. Sose vallanám be neked, hogy esténként telesírom a párnámat. Bajban vagyunk. És Isten azt mondja, hogy én ezt rendbe hozom, viszont ennek baromi nagy ára van. Baromi nagy ára van. Mert nem tudom azt csinálni, hogy fölemelem a szőnyeget, tudod, és azoknak az embereknek a vérét, amit ti ontottatok ki, azt besöpröm a szőnyeg alá, és úgy teszek, mintha semmi nem történt volna. Az emberiség elszúrta, és ennek ára van. És a bűnnek az ára a halál. Valakinek meg kell halnia. És tudjátok, ki fog meghalni? Mondja Isten, én. Én, oké? Okay? Én vállalom a felelősséget. Én eljövök, leélek egy tökéletes életet, ilyen módon jogot nyerek arra, hogy átvállaljam a ti adósságotokat, én meghalok, és ezzel az összes a múlt, a jelen és a jövő bűneit, az összes hibát, mindent kifizetek. Mint hogyha Magyarország államadósságát valaki így kifizetné. Szabadok vagytok. Ki van fizetve? Valóban. Nem el van sikálva. Ki van fizetve? Úgyhogy Isten adakozó. Az alap természete az, hogy ad. János 3.16 mondja, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, annak az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mi csinált? Úgy szerette a világot, a szeretet az adakozás motivációja. Nem a kényszer, nem a vallásod, nem az érdemek gyűjtése, a szeretet. Nekem van. Nem, már nem vagyok egy kicsi önző lény, aki csak magával foglalkozik, tudod, az én kis világom, acca, nekem acca. Hanem egyszer csak látok másokat is, látok szükségeket. Egyszer csak azt veszem észre, hogy nekem van mit adnom. És egyszer csak látok másokat, látom a szükségeiket, és van egy belső indítatás, ahol a másik javát keresem, mint Istennek. És egyszer csak azt gondolom, hogy de jó lenne az. De jó lenne nem csak magammal foglalkozni, a fenébe is. Nem én vagyok az univerzum egyetlen kis részecskéje, kapcsolatokra van szükségem, ahol az olyan beteges, ahol én mindig csak elveszek, csak kérek, csak várok, csak kérek, olyan kicsinyes, olyan szégyenletes. Nem akarok így élni. Én ennél nagyobb vagyok. Annyit kaptam Istentől, annyit kapok Istentől, annyi van nekem Istentől, hogy adni szeretnék, mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, a legnagyobbat adta. Ugye, Biblia azt tanítja, hogy Isten egy szent háromság, Atya, Fiú és Szent Szellem. Egy Isten, nem három, egy, de ő benne három személy, amelyek valódi kapcsolatban vannak egymással, valóban szeretik egymást, ahol a kapcsolat soha nem szakadt meg, egy tökéletes harmónia, filozófiailag szükséges, ugye, mert megfigyeljük a sokféleséget a világunkban, és ha Isten csak egy volna, háromság nélkül, akkor a sokféleség a végsőkben nem létezne. Mindegy, ez most nem olyan fontos. De a lényeg az az, hogy Isten három. És azt mondja, hogy figyelj, ezt az örök rendet, amiben az Atya, a Fiú és a Szent Szellem tökéletes harmóniában él, ezt megbontjuk az ember kedvéért. A Fiú kiszakad ebből, én se értem, ez egy természet feletti, egy az örökké valóságban történt dolog. A Fiú kiszakad ebből, magára veszi a világ összes bűnét, és az Atya és a Szent Szellem elfordul tőle. Tökéletes elválasztottságba kerül. Ez a halál. És a történelem egy bizonyos pontján, az időszámításunk kezdetén, Jézus Krisztus, a názáreti Jézus Krisztus, amikor haldokolt a kereszten, majd meghalt, nem, még a haldoklása közben, ugye, az a második három órában, igaz? Történelmi feljegyzések vannak róla, hogy a világ elsötétült, a napot eltakarta valami, földrengések voltak. Ez az a három óra, amiben az Atya és a Szent Szellem elfordult a fiától. Az örökké valóságban létezik egy ilyen fekete lyuk. Az a három óra, amiben az Atya és a Szent Szellem elfordult a fiútól. Az az a három óra, ami az emberiség bűnét hordozza. Oda lett bepakolva minden trutyi, aminek ki kellett kerülnie az örökké valóságban Isten jelenlétéből. És ki is került. Valóban el lett ásva. Úgy, hogy nekünk soha többet nem kell fizetnünk. Soha többet nem kérik számon rajtunk a hibáinkat. Soha többet nem fizettethetik ki velünk azt az adósságot, amit Jézus Krisztus már kifizetett. Isten adakozó. Adakozó. Összhangban akarsz élni a világ mindenséggel? Összhangban akarsz élni a legvégső törvényekkel? Keresd a szeretetet, és keresd a lehetőséget, ahol úgy gondolkozol, hogy nem csak én kapok, hanem ahol én kapok, mert így kell működnie, én üres vagyok, Istennek adnia kell nekem, Isten az, aki ad, én elfogadom, és egyszer csak lesz nekem is. És amikor van, akkor adok. Ha nincs, nem tudok mit adni. Nem is kell, akkor elfogadnod kell. Ha nincs mit adnod, akkor legyél kemény az elfogadásban. Akkor értsd meg Isten szeretetét jobban. Akkor értsd meg a közösséget jobban. Akkor menj hozzá közelebb, kapj még többet. Legyél olyan emberek társaságában, akik szeretnek. Akkor fogadj el. És aztán, amikor tudsz adni, azután is fogadj el. De már kezdj el adni is. És tudod, mit fogsz észrevenni? Hogy ahogy adsz, az élet elkezd igazi lenni. Az élet elkezd sóval és borssal megtelni. Nem az az üres, felszínes, hanem valami olyasmi, ami a legmélyebb pontjaidat megérinti. Élet. Szeretet. Valami, ami önzetlen. Valami, ami igazi. Valami, amit nem lehet megölni. Valami, ami nagyobb a körülményeinknél. Valami, ami méltó arra, hogy így éljünk. Szeretet. Ja. Isten a forrása. Ha belőlem ki akarod facsarni, nem találsz semmi ilyet. Én csak egy ember vagyok. Te is. Igyekezhetsz úgy tenni, mintha nem volnál. Nagyon fárasztó. De Isten adakozó. És én elfogadhatok tőle, és ő azt mondja, hogy ez a rend. Hey, én adok. Én adok. Te elfogadsz, és egy ponton megteltél, és visszatükrözöd. Azaz adással válaszolsz arra, amit tőlem kaptál. Ez volt az összefoglalás. És most akkor lássuk a kemény, kemény vonalas sátánságot. Ja, mellesleg ahhoz, hogy csak az elfogadásról beszéltünk. Jó, akkor itt még egyszer. Szerintetek az elfogadás az fontos? A legfontosabb? A legfontosabb. Figyelj, ha én üres vagyok, és önmagamat nem tudom megtölteni, tehát ha nem vagyok egy áramfejlesztő, de az élethez áram kell, akkor a legfontosabb, hogy elfogadjak. Igaz? Különben hülye vagyok. Ugye? Tehát ki akarna úgy menni a kocsijával, hogy nem tankolt előtte? Viszont a világ nem ezt tanítja nekünk. Észrevettétek? Ezt észrevettétek, hogy nem ezt tanuljuk? Hogy azt tanuljuk, hogy dolgozz meg mindenért. Azt fogadhatod el, amit kiérdemeltél. Ezt észrevettétek? Észrevettétek, hogy nem tudjuk elfogadni azt, amiről úgy érezzük, hogy nem érdemeljük meg? A zsigereinkben van, belénk lett nevelve, érdemtelenek vagyunk. A vallás ezért csinálja ezt a vezeklés dolgot, ezt a munkaprogram dolgot, hogy én jó keresztény leszek, tudod, rendes keresztény, mosolygok, templomba járok, imádkozok, mindent csinálok, spéci, tudod. Miért? Mert ki akarom, olvasom a Bibliámat, amivel nincs baj, de miért csinálom? Mert meg akarom érdemelni, mert meg kell dolgoznom érte. És ha megdolgoztam érte, ha elég jó ember lettem, ha eléggé szerettem a gyerekeimet, ha eléggé sokat adakoztam a szegényeknek, hogyha ha elég jó vagyok, akkor Isten talán méltónak talál, és szeretni fog engem. És akkor én elfogadom ezt a szeretetet, mert méltó vagyok rá. Soha nem fog működni. Oké? Okay? Soha nem leszel méltó. Ad 1, nem tudsz teljesíteni. Ad 2, az isteni mérce az elfogadhatóságra az önmaga tökéletességének a szintje. Úszd át a csendes óceánt. Átúszod, élhetsz. Sok sikert. Nem? Lehetetlen. Lehetetlen. Úgyhogy Isten hogy csinálta? Ajándékba adja. Oké, amit nem lehet kifizetni, mert olyan drága, azt nem kaphatod meg másképp, csak ajándékba. Semmit nem kell fizetni érte, de akkor értsd is meg, hogy ezért nem fizethettél. Ne csinálj úgy, mintha, tudod, ajándékba adom, és utána egyfajta ilyen fura bűntudattal így megpróbálsz mégiscsak megdolgozni érte. Megszégyeníted az ajándékot. Most azt akarod mondani, hogy az, hogy én a fiamat odaadtam, az annyira értékes, hogy te megdolgozhatsz érte? Vagy értem, a te jó tetteid egyenlőek lesznek azzal, hogy én a fiamat adtam? Meg akarsz szégyeníteni? Ezzel csak egy dolgot lehet csinálni, hálásan elfogadni, és élni vele. Mert ez egy megfizethetetlen ajándék, és Isten sose akarta, hogy megfizest, csak azt akarta, hogy értsd, hogy szükséged van rá, fogadd el, és hogy soha ne engedd meg, hogy a saját méltatlanságod visszatartson abban, hogy elfogadd az ajándékot. A vallásokat én ezért gyűlölöm. Szó szerint gyűlölöm őket, mert azt tanítják az embernek, hogy meg kell dolgoznod, ki kell érdemelned azt, ami kiérdemelhetetlen. És ezzel visszatartják őket attól, hogy ajándékként elfogadják azt, amit Isten valóban ajándékként is akart adni. Ezt érted? Benne tartják az embereket egy munkaprogramban, ami nem működik. Úgyhogy... Oké, itt van például az evangélium. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mi ebben a te dolgod? Nézzük meg még egyszer. Isten úgy szerette a világot. Akkor neked dolgod rávenni Istent valamire? Valamiféle motivációt kicsikarni belőle? Nem, mert ő múlt időben, anélkül, hogy téged megkérdezett volna, már szeretett, és ezért csinálta. Úgyhogy manipulálnod nem kell. Úgy szerette a világot, kik ezek? A világ az kicsoda? Mindenki kivéve te. Nem, te is benne vagy. Oké. Okay. Akkor mondhatjuk, úgy szeretett téged, hogy mit csinált? Hogy ő az egyszülött fiát adta. Hogy ő felállított egy munkaprogramot, amiben ha szorgalmasan részt veszel, és 52 éven keresztül jó keresztény vagy, akkor lehetőséget kapsz arra, hogy részt vegyél a sorsoláson. Ezt mondta? Nem. Mit mondott? Hogy ő adta, megint múlt idő, le van zsírozva, túl van tárgyalva. Nem kérte a beleegyezésedet, nem kérte a hozzájárulásodat, nem kért tőled semmit. Ez olyan, mint amikor meg van terítve egy asztal, és egy csomó éhes ember ott van. Mi kell ahhoz, hogy az éhség múljon? Le kell ülni és enni kell. A hit az egyetlen dolgunk. A hit pedig nem más, mint egy nem látható dolog létéről való meggyőződés. Azaz, hányan látjátok Istent most? Elég kevés a jelentkező. Hányan látjátok az evangélium tényét most? Hogy Isten kifizette az emberiség adósságát? Hányan látjátok? Senki nem látja. Mégis tudhatsz erről? Lehet erről egy meggyőződésed? Ezt hívják hitnek. Amikor azt mondom, hogy nem látom, nem érzem, nem is tapintom, de nem vagyok én hülye, már bocsánat, a kocsimat se látom, az elektromágneses teret se látom, egy csomó mindent nem látok, de tudásom van róla, ismeretem van róla, sokszor nagyon is megalapozott ismeretem, ugye erről szólnak a bibliai proféciák, tudjuk, hogy Isten van, és hogy amit a Bibliában üzent, megfelel a valóságnak, jogilag, történelmileg igazolni tudjuk. Úgyhogy hiszem, de ez az, amikor elfogadod az ajándékot, ez a te felelősséged, ott van a megterített asztal, és te döntöd el, hogy leülsz-e enni. Ott van a karácsonyfa, alatta a csomagok, rá van írva a neved. És? Elfogadod az ajándékot, odamész, és... De nagyon sok vallásos ember csak ezt csinálja. De szép ajándék, tudok az ajándékról. Spéci ajándék. Na és? Mit és? Szép a csomagolás. Minden nap elmegyek a templomba, és megnézem. Na de és? Mit és? Tudok róla. Tudnék egy könyvet is írni róla. Nem hiányzik itt valami? Nagyon sok ember, a keresztények is, akik magukat kereszténynek vallják, soha életükben nem fogadták el az ajándékot, de mindent tudnak róla. Azoknak az embereknek nincs örök élete. Nagyon kemény. Emberek járnak templomba, aranyosak, de kemények, büszkék, és soha nem mondtak igent Istennek. Soha nem fogadták el az ajándékot. Vallás. Utálom a vallást. Gyűlölöm a vallást. A vallás pokorra visz embereket, tönkretesz életeket. És olyan messze van attól, amit Isten eredetileg akart, amit csinál, amiről a Biblia szól, csak nyisd ki és olvasd el. Nem találsz benne vallást. Életet találsz benne. Kapcsolatot, szeretetet, szenvedélyt. Oké. Visszakanyarodsz. Mi a témánk? Az adakozás, ugye? Rendben. Folytassuk ott, hogy Istennek van egy gazdasági rendje, ahol, mivel ő nevelni akar minket, és igazából szeretné, hogyha a szívünk meglágyulna, és a kemény, makacs, önző, független, nem is tudom miből, egy lágy, egy szelíd, egy bölcs, egy tanítható emberré válnánk, aki átformálódik Jézus Krisztus képére. Isten azt mondja, hogy én vagyok a tökéletes, én vagyok az etalon. És megjegyzem, ha Jézus itt lenne közöttünk, akkor ad egy ugyanúgy ülne itt a sorokban, mint te vagy bármelyikünk. De amikor a szünetben így beszélgetnénk, akkor valahogy mindannyian vonzódnánk hozzá. Akkor valahogy azt éreznénk, hogy azt a leborult szíva végét, ez milyen jó fej ez a fickó. És amikor adott nekem egy tanácsot az előbb, hogy abban mennyi szeretet volt, ámulatos. És ő lenne az, aki segítene nekünk, ő lenne az, aki hazavinne, hogyha lerobbanna a kocsink, ő lenne az, aki megmosná a lábunkat. Ugye akkoriban ez egy szokás volt, hogyha valaki vendégségbe érkezik, akkor nem elvették a kabátját, hanem megmosták a lábát. Mert ugye más volt még a higiénia, meg minden. Ő lenne az, aki azt mondja, hogy szevasz, gyere, csücs le levenni a cipődet, venne egy rongyot, megmosná a lábadat, megterítene neked. Ő szolgálna téged. Isten jó fej. Ezt érted? Tehát az ő jelleme, az, aki ő, ahogy ő működik, ahogy gondolkozik, ámulatos. Tehát, hogy ha nem lenne semmi hatalma, hogyha nem ő lenne a mindenség ura, csak egy ember, mint te vagy én, akkor a legjobb barátod lenne. Akkor vágynál a társaságára, keresnéd őt, és nem szégyelnéd, hogy ő a példaképed, és nem hibáznál vele nagyon, hogy őt választottad példaképnek. Isten. És tudjátok, az ő célja, amikor rád néz, mint a fiára, mint a lányára, hogy önmagát adhassa neked, hogy egy nap olyan legyél, mint ő. Nem nagyjából, tudod, én vagyok Isten, te meg ennyire megközelíthetsz, tudod, ennyire. Vagy mondjuk ennyire, mert te nem vagy olyan jó, főleg te, Attila. Nem. Ami én vagyok, ezt mondja ő, azt oda akarom adni neked. Hogy olyan legyél, mint én. Nem úgy, hogy elveszíted a szabadságodat. Nem, te egy önálló személy vagy. Mindig szabad. Mindig szabad. De a jellememet, a nagyszerűségemet, aki én vagyok, azt mind oda akarom adni neked. És Isten tudja, hogy mi ennek a folyamatnak ellenállunk. Úgy értem, ellenállunk. És ahhoz, hogy ez mégis megtörténjen, ő formál minket. És a formálásának az egyik módja az, hogy egy olyan rendet hozott létre körülöttünk, ahol díjazza azt, ami olyan, mint ő, és ellene áll annak, ami viszont más. Tehát ha én önző vagyok, akkor ez a világ az önzést, nem a világ, Isten rendje az önzést nehézségekkel hálálja meg. A hálája megidézőjelbe. Az önzésemmel azt látom, hogy akadályba ütközök, hogy az élet ellenem áll, hogy a dolog nehezen megy. És ha elkezdek önzetlen lenni, ha elkezdek elfogadni, és a szeretetet keresem, akkor egyszer csak azt látom, hogy ajtók kinyílnak előttem, hogy a dolgok működnek, hogy minthogyha nem csak én csinálnám, hanem minthogyha Isten a háttérből az ő mindenható erejével egyengetni az ösvényemet. Miért csinálja ezt Isten? Mert ő szelíd. Mert nem úgy tanít, hogy aknyos kölyök, már megint mondtam neked, hogy ne légy önző! Pssst! Hanem csendben visszahúzódik, és egy olyan világot hozott létre körülöttünk, amiben ő csendesen szól is hozzánk, de ahol igazából a tapasztalataink, az élményeink, az események, amiken átmegyünk, is tanítanak minket. És hogyha nagyon figyelünk, akkor azt látjuk, hogy az élet tényleg úgy működik, ahogy ő tanítja. Hogy a titkok, amiket keresünk, tényleg azok, amiket a Biblia tanít. Hogy Isten nem viccelt, hanem a legfrankóbb titkokat, módszereket, elveket árulta el az életről. És akarja, hogy mi ezeket meglássuk, és ezek szerint éljünk, és ezzel ne elmenjünk tőle, és azt mondjuk, kösz a tanácsot, most már bírom egyedül is, hanem közel húzódjunk hozzá, és vele egy állandó kapcsolatban éljünk így. Úgyhogy azt mondja Máté 6.33-ban, hogy keressétek először Istennek az országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek, és ezek az anyagi javakat jelentik. Enni, inni, ruházkodni, kocsi, lakás, ház, nyaralás, telelés, új öltöny, új ruha, mit tudom én, ami szükséges. Nyugi, lazíts! Igen, dolgozni fogsz, igen, vállalkozol, igen, jó döntéseket kell hoznod, persze. Én találtam ki, így mondja Isten. De én könyökig benne vagyok az életedben. És hogyha te keresed az én országomat és igazságomat először, akkor én garantálom, oké? Én garantálom a mindenható Isten, hogy ezek mind ráadásban megadatnak neked. Miért így csinálom? Mert az élet lényege az, hogy keresd az én országomat és igazságomat. Hogyha megnyersz mindent, hogyha gazdag leszel, és nagy lelkű leszel, és stb., de az én országomról és igazságomról rólam lemaradsz, eltoltad az életedet. A világ leggazdagabb embere, aki istentelenül él, eltolta az életét. Ennyi lenne helyrehozni neki, csak meg kell találni Istent, és vele folytatni. De ha Isten nélkül megnyerek mindent, marha vagyok. Főleg, ha így is fejezem be. Rövidlátó, vak, süket, bezárt, kis világban élő, aki csak a mostban gondolkozik, mintha nem is lenne más. Úgyhogy Isten úgy csinálta, úgy rendezte össze, hogyha valaki keresi Isten országát és igazságát, akkor ennek haszna is legyen. Akár mondhatom így, hogy anyagi haszna, és ez nem egy bővölködési evangélium, keressük Istent, és mind meggazdagszunk. Nem, ez nincs ott az ígéretben. Ez nem igaz. Hanem az igaz, hogyha keresed Isten országát és igazságát, akkor minden egyéb ráadásban megadatik, minden, ami szükséges. És ez az alapja az adakozásnak is. Hisz nagyon sokszor azért nem adunk, mert a fejünkben az van, hogy nincs miből. Mert természetileg gondolkozom, a saját erőforrásaimat úgy mérem föl, mintha csak annyi lenne, amennyit én letettem. De ez nem igaz. Ennél jóval többen van. Az van nekem, amit Isten biztosít a számomra. És persze ő nem úgy csinálja, hogy rendben, Sanyika, látom, szüksége lesz az elkövetkező évben néhány milliárdra, úgyhogy ezeket ide pakolom, jó, a bankszámládra, és te majd fokozatosan bölcsen, ahogy kell, majd mindig kiveszel belőle, jó? Nem így csinálja, mert Sanyika mit csinálna, ha Isten átutalna azt a néhány milliárdot előre? Közfater! És akkor látott volna utoljára. És nem szép fokozatosan költeném el, hanem 3,5 perc alatt. Úgyhogy nem utalja át, hanem mindig annyit és akkor ad, amennyi szükséges. És azt mondja, hogy ha fogod a kezem, mindened megvan. De nem neked önmagadban, hanem a mi szeretet kapcsolatunkban, velem mindened megvan. És aztán persze, ahogy felnősz, ahogy egyre érettebb vagy, úgy át is utalom a pénzt, mert már tudom, hogy nem vagy lökött. Már bocsánat. Magamról ezt tudom. Tehát, hogy én lökött vagyok még. De Isten dolgozik rajtam. És úgy tudom, hogy ő a mindenható, úgyhogy lehet, hogy nem is csinálja rosszul. De látom a saját életemen, ahogy így szép lassan érettebbé válok, ahogy Isten egyre többet bíz rám, és ahogy annak, amit rám bíz, nincsenek negatív, drámai következményei, mint ahogy lehettek volna, hogyha hamarabb bízza rám, amikor még nem vagyok rá érett. Jó. Aztán a másik, hogy az adakozással kapcsolatban ezt most ugorjuk. Nézzük meg, mert még ez fontos. Timoteus van, nem? 2 Korintus 1-ben olvassuk ezt el. És ez arról szól, hogy az adakozásban nem az adás mennyisége, hanem az adakozáshoz való hozzáállás az, ami sokkal fontosabb. Miért? Hisz az adakozás nem arról, most figyelj, komolyan mondom, de most komolyan, Isten teremtette a világot. Azt hisz, szüksége van a pénzedre. Tehát ez milyen naív gondolat. Tehát nem? Tehát ez milyen gyerekes. Tehát, hogy... Tehát, okay. Apostolok cselekedetei azt mondja, hogy minden ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ő benne áll fenn a valóság. Ugye a pénz a 100 forintosnak az atomjai azért állnak még most is egybe, mert Isten ebben a pillanatban akarja. Zsidók egyben Isten hatalmas szava tartja fenn a mindenséget. Ugye kezdetben Isten szólt és lett. Egy örökkévaló hatalom szólás néven létrehozott egy anyagi világot, amit a jelen pillanatban is az ő szava tart fent. Tehát az Isten azt mondja, hogy mostantól nincs, akkor és a teremtett világ eltűnik. Tehát Isten, tehát nem az van, hogy Isten így harcol az anyagi világgal, és próbálja menedzselni valahogy az övéinek a dolgát, és ez olyan nehéz. Figyelj, ő benne létezik az egész világ. Mit akarsz neki adni? Tehát ha neki kell több pénz, akkor azt mondja, hogy legyen több pénz. Amiért ő ezt így csinálja, az az, hogy minket nevelni akar. Tehát bennünk akarja kiformálni a saját jellemét. És ehhez létrehozott egy rendszert, ami nagyon jó. Csak kérdezz rá bármelyik részletére. El fogom tudni magyarázni, hogy miért jó. Zseniális. Minden arról szól, ami Isten célja. De ebben a rendszerben ő elsősorban téged formál, és csak másodszorban magát a rendszert. Úgyhogy az adakozásnál őt az érdekli, hogy te formálódsz-e az adakozás alatt? Miért adsz? Ez érdekli őt. Nem az, hogy mennyit. Kit érdekel, hogy mennyit adsz? Miért adsz? Mi a hozzáállásod ehhez az egészhez? Érted, hogy hol vagy? Érted, hogy ez miről szól? Hő? És ő tanít, és magyarázza, és de a lényeg az ez. Úgyhogy itt van ennek az özvegyasszonynak a története Márk 12:41-ben, amikor Jézus leült a templomi perselyel szemben, nézte, hogyan dobja be a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony pedig odamenve bedobott 2 fillért, azaz 1 krajcát. Jézus odahívta a tanítványait, és ezt mondta nekik, bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian a fölöslegükből dobtak, ő azonban a szegénységéből mindazt beledobta, amilyen csak volt, az egész vagyonát. 2 fillér. Mit számít 2 fillér? Ne viccelj, ne nevettes ki, 2 fillér. Istennek nagyon sokat számított 2 fillér. Igen. Neki ez azt jelentette, hogy itt van valaki, aki önzetlen. Aki bízik, aki azt mondja, hogy az utolsómat is odaadhatom, mert van, aki gondoskodik rólam. Aki azt mondta, hogy az utolsómat is odaadom, mert nem rólam szól a világ, nem csak rólam. És az a kicsi, az a kevés valójában egy hatalmas szívről beszélt. És lehet, hogy a gazdag, aki sokat adott, csak a fölöslegéből adott, és ezt se akarom lebecsülni, nincs azzal baj, de lehet, hogy a gazdagnak a szívbeli hozzáállása ekkora volt az özvegyasszonyéhoz képest. Habár a gazdag összegben 5-szer annyit adott. 5-szer, 10 000-szer annyit. És megint nem a mennyiség számít, tehát Jézus nem kritizálta a gazdagokat, csak azt mondta, hogy ez az özvegyasszony csinálta a legnagyobbat, tette a legtöbbet. Aztán itt van egy vers, Apostolok cselekedetei 20:35-ben. Nagyobb boldogság adni, mint kapni. Ez azt hiszem egy közmondásunkban is benne van, ugye? A legtöbb közmondás egyébként bibliai alapú. Nagyobb boldogság adni, mint kapni. Jobb adni, mint venni. És ez nagyjából azt jelenti, hogy boldogak és áldottak leszünk, ha adakozunk. Ez nem azt jelent, tehát ez nem arról szól, hogy adnunk kell, hanem arról van szó, hogy Istennek van egy rendje, amiben az adakozás egyfajta páratlan áldást hoz maga után. És megint az alapozásról, ugye az előbb beszéltem arról, hogy ha keressük Isten országát és igazságát először, akkor minden egyéb ráadásban megadatik. Van egy másik ígéret is, ami ezt támasztja alá. 2 Korintus 1.19-ben azt mondja, mert az Isten fia, Krisztus Jézus, akit köztetek mi, tudnilék én és Szilvánus és Timoteus hirdettünk, mindegy, csak ennyi, Jézus nem lett igenné is, meg nemmé is, hanem az igen valósult meg ő benne. Mert valahány ígérete van Istennek, ez a lényeg, mert valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk. Oké, ez lett egy picit bonyolult elsőre. Miről szól ez? A Bibliában több mint 7000 ígéret van. Azaz Isten azt mondja, mint például az előbb, ha keresed az én országomat és igazságomat, akkor minden egyebet én adok ráadásban, egy darab ígéret. És ilyenből van még 7000 valamennyi. Oké? Tehát Isten azt mondta, hogy figyelj, nem kell bizonytalanságban élned. Előre elmondom, hogy mi van, én mit csinálok, és néhány ígéret feltételes, én megcsinálom, ha te. És ez a ha, ez többnyire ezzel kapcsolatos, keres engem, figyelj rám, formálódj az én képemre, és hogyha ez megvan, akkor én minden egyébben foglalkozom. Oké, és akkor itt ülök én. Ettől féltél. Egy laptop repül. Itt vagyok én. És azt mondom, hát persze. Ja. Péternek, annak igen. Ja. Olvastam azt az ígéretet. Péternek, annak igaz. Tehát nekem. Attilának. Az Attilára vonatkozik. Keresd először Isten országát és igazságát, és neki megadatott minden ráadásban. De nekem. Mindig van egy apró betűs rész kivéve. És ez a vers, amit az előbb olvastunk, ez erről szól. Oké? Tehát, hogy Jézusban az ígéretek nem lettek igenné is, meg nemmé is. Tudod, ez ilyen, hogy apa, ez ajándék? Igen, fiam. Nem, fiam. Apa, ezt most nem értem. Ez most az enyém? Igen, fiam. Nem, fiam. Apa, most összezavarsz, hogy van ez? Mert mi így gondolkozunk, hogy minden relatív, minden viszonyítás kérdése, minden nézőpont kérdése. Ez most az enyém? Attól függ, hogy honnan nézzük. Isten szeret téged? Ez relatív kérdés. Nem relatív, erről szól, nem tudod onnan nézni, hogy ne legyen igen. Igen, ez a tiéd. Igen, ember vagy? Homo sapiens? Itt élsz a földön? Bűnös vagy? Elveszett? Rád vonatkozik. Kész, pont, stop, ennyi. Viszont ahhoz, hogy működjön, és ez egy érdekes dolog, itt van ez a bonyolult mondat, mert valahány ígérete van Istennek, azok ő benne van az igen. Azaz ő azt mondja, hogy igen. Jézus Krisztusban vagy? Hittél az evangéliumban? Örök életed van? És ehhez ugye csak azt kell, hogy kicsomagoljam az ajándékot. Ajándék kicsomagolva, bingo, megvan. Akkor igen. Minden ígéret? Minden ígéret. Figyelj is, ez az ígéret itt, a Biblia végén, ez vonatkozik rám? Örök életed van? Hittél Jézus Krisztusban? Igen, akkor ez vonatkozik rád. És ez itt 3 oldallal később, az is. És az ott az elején, az is. Ő benne van az igen. Aztán azokra ő benne van, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk. És ez valahogy így néz ki, hogy mi kérdezzük, hogy ez rám vonatkozik? Ő azt mondja, hogy igen, általam, azaz az én hitem által, van egy ámen, azaz én azt mondom, hogy ámen. Az ámen azt jelenti, hogy úgy legyen. Ámen csak, hogy úgy legyen. Ez nem vonatkozik? Igen. Úgy legyen! És erről még egyszer mondja, úgy legyen. Tehát azt mondja, hogy mert ahány ígérete van Istennek, azokra ő benne van az igen, és általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk. Rám vonatkozik? Igen. Ámen! Mire ő? Ámen. És le van zsírozva. De kell lesz hozzá te is. Miért? Mert szabad vagy. Miért? Mert méltósággal élsz. Miért? Mert nem egy robot vagy. Miért? Mert ő egy igazi kapcsolatot akar, ahol ő azt mondja, hogy ez a tiéd, és nem azt mondja, hogy nyisd ki a szállat. Mert ez lenne a másik lehetőség, hogy ha nem kéri a beleegyezésünket, ha nem kéri a szabad akaratunkat, akkor csak lenyomja a torkunkon. De az nem élet, az nem egy kapcsolat, azt a robotokat csinálja. A számítógépemet azt programozom. Ott az új szoftver, berakom, benne van, és csinálja. Isten nem számítógépeket akart. Embereket. Úgyhogy azt mondja, hogy az ígéret itt van. Bízol bennem. Bízhatok. Bízhatok. Az élet nem úgy néz ki itt igazából, mintha bízhatnék. Bízhatok. És azt mondja, bízhatsz. Juhé, bizony. És elkezdek így járni, és működik. És miért beszélek erről? Mert az adakozás alapja az, hogy neked van. Ha neked nincs, miből adnál? Az adakozás alapja az, hogy minden a tiéd. Hogy meggazdagodtál. És van, miből adnod. Még akkor is, ha az utolsó két filléredet kell odaadnod. Az az özvegyasszony gazdagabb volt, mint sokan közülünk. Mert mindene megvolt Istennel. Még akkor is, ha Isten abban a pillanatban nem utalta ki neki az 5 milliárdot. Csak 2 fillért. Tudta, hogy kinek a lánya, tudta, hogy milyen valóságban él, tudta, hogy milyen van igazából. És szabad volt rá. Halljátok ezt a szót? Szabad volt rá, hogy a szíve szerint adjon. Én néha nem vagyok, pedig több van nekem, mint 2 fillér. De elkezdek számolni, elkezdek kalkulálni, egy kicsit megfeledkezek Istenről, és azt mondom, hogy hát nem, ne haragudj. Látom a szükséget, igazából akarok is adni. Tehát úgy értem, azért kezdtem el gondolkozni, mert baromira látom a szükséget, de ne haragudj, nem tudok adni. Tudod, én csak én vagyok. Nincs miből. Ja. És csak pillanatnyi elmebetegségben szenvedek. Pillanatnyi átmeneti vakságban megfeledkeztem arról, aki az Istenem. Megfeledkeztem az ígéreteiről. És ez sokszor megtörténik velem, ne vicceljetek, persze. De aztán, amikor így kiúzanodom belőle, és Isten újra megmutatja, hogy ő gondoskodik, akkor néha megtehetjük azt is, hogy erőnkön felüladunk. És erről fogunk jövő héten beszélni, az adakozás módjáról, az adakozás áldásairól, arról, hogy mennyit adjunk, és hogyan adjunk, hogy kinek adjunk. És én nagyon lassan haladok, de remélem nem bánjátok. Pontosan fél oldalt vettünk át a könyvből. De nagyon jó téma, tehát ámulatos. Az ember nem is hinné, hogy Isten mennyi mindent el tud mondani egy olyan unalmas, hülye vallásos témából, mint az adakozás, nem? Nem is olyan hülye, és nem is olyan vallásos, igaz? Csak látni kell. Úgyhogy mennyei atyánk, köszönjük neked ezt a mai napot, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk azért, hogy te ilyen vagy, hogy te szeretsz minket, hogy te adakozó vagy, hogy nem kell megdolgoznunk a szeretetedért, hogy nem kell kiérdemelnünk a jóságodat, hogy csak egyszerűen lehetünk, akik vagyunk, és te adsz nekünk, hogy te adsz nekünk. És köszönjük azt is, hogy nem hagysz meg minket a kicsinyességünkben, a szégyenünkben, hanem hogy átformálsz minket a magad képére, lassan, nagy-nagy türelemmel, nagy-nagy szeretettel, nagy-nagy bölcsességgel. De hogy tényleg olyanok leszünk egy nap, mint amilyen te vagy. Nagyon szerető, nagyon bölcs, nagyon jó lények. Uram, csak köszönjük neked, és ha van köztünk valaki, aki még az első lépést is csak most készül megtenni, ha valaki csak most hallott rólad először a szeretetedről, akkor adj neki egy lehetőséget, hogy most kicsomagolja az ajándékot, hogy elfogadjon téged, mint a megváltóját, és kérlek, csak mondd utánam a szívedben, hogyha szeretnéd, hogy itt vagyok, mennyei atyánk, itt vagyok, Jézus, és nem is tudtam, hogy te kifizetted a bűneimet, nem is tudtam, hogy te adakozó vagy, Azt hittem, hogy te követelsz, hogy te elvársz. Nem tudtam, hogy adsz. El akarom fogadni az ajándékot. El akarom fogadni most. Csak egyszerűen, mint egy gyerek. Adj nekem örök életet. És vezess engem az életben. Segíts, áldj meg, vezess. És hogyha egy nap meghalok, akkor vigyél magaddal, akkor hadd legyek ott, ahol te is vagy. Te nevedben imádkoztam, Jézus Krisztus nevében. Amen.